Két hete a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a pesti Vigadóban átadták a Jászai Mari díjakat. A kitüntetettek között volt Mokos Attila, a komáromi Jókai Színház színművésze is. Zselizen született, ott is érettségizett. A Kassai Tália Színházban volt segédszínész, majd a Pozsonyi Színház és Filmművészeti Főiskolán diplomázott, ahonnan a komáromi Jókai Színházba került, és ahonnan már el sem mozdult. Számos darabban játszott főszerepet, vagy éppen karakterszerepet. Emellett az IMDB a legismertebb és a legnagyobb filmes internetes adatbázis szerint 36 filmben játszott. Üdvözöllek, Attila, köszönöm.
Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit.
Az elejére egy ilyen obligált és kicsit ostoba kérdés is, ugye, hogy hát gondolom nem voltál szomorú, amikor megkaptad a Jászai Mari díjat.
Hát nem.
Hogy fogadtad, mit éreztél?
Most ha konkrétan az a pillanat, az... Igen, az egy kicsit felemelő, habár most ezt így megvallom így zárójelben, hogy rettenetesen hosszú volt az egész koreográfiája ezeknek a díjaknak az átadása. Tehát fizikailag fárasztó volt, több száz díjat adtak át, én nem tudom mennyi, de egy tippemre 200, de ez az én tippem, mindenféle kategóriák vagy megnevezések mellett különböző díjak kerültek gazdájukhoz. Tehát hosszadalmas volt az egész, mind a mellett, hogy mit éreztem, hát ez egy mindenképpen egy felemelő érzés, mert az ember ugye, én legalábbis nem számítottam egy ilyen értékelésre, vagy ilyen díjra egyáltalán, bár tudom, hogy többször nevezve voltam, illetve igen, nevezve voltam, ez a jó szó, erre a díjra, de valahogy nem ment át, és nem is gondolkodtam alapjában soha nagyon ezen, és nem is volt soha hiányérzetem, hogy nekem már pedig jár, vagy ide vele, mert most már talán itt az ideje, vagy ilyesmi, ezzel én nem foglalkoztam. De mégis, mikor megkaptam, azért az egy jó érzés volt.
És most két hét után ugyanolyan?
Most már letisztul, tehát az első emóció az úgy letisztul, és alapjában minden megy a magam normális útján, nem gondolom, hogy ettől megváltoztam volna, nem is volna szabad. Úgy gondolom, hogy ez a díj, ha megérdemeltem, amennyiben megérdemeltem, akkor ez valamiféle időszaknak ennek a pályának valamiféle értékelése, ez jól esik. Mert ugyanis mi színészek elég hívak vagyunk, vagy érzékenyek, nem is hívak, de inkább érzékenyek, ez nem jó szó volt, mert azért jól esik a visszajelzés, és az egy kicsit azért ad egy kis erőt is, meg egy kicsit egy önbizalmat is ad ahhoz, hogy tovább menjen a pályán az ember, tehát mindenképpen fontos. És hogyha épp egy ilyen megtiszteltetés, illetve ilyen díj ér el, akkor az különösen egy jó helyre kerül az ember lelkében. De nem hiszem és nem gondolom, hogy ettől másként kellene reggel kelni, és máshogy kellene kezdeni az évadot vagy a munkát. Tehát én gondolom, hogy az a normális, hogy az ember épp úgy végzi a dolgát, mint addig.
Én bevallom őszintén, hogy én inkább azon voltam meglepődve, hogy te neked nem volt eddig Jászai Mari díjad. Én nekem az rögzült az agyamban, hogy Mokos Attila Jászai Mari díja színész, de nem. És ahogy elnéztem, így Magyarországon nem nagyon díjaztak szakmailag. Min múlik ez?
Min múlik? Hát ez sem igaz teljes mértékben, most ezt ki kell, hogy javítsam. Hát olyan értelemben díjaztak, hogy a Kisvárdai Nemzetiségi Színházi Fesztiválon életműdíjat kaptam, azt mondom, egy-két vagy három évvel ezelőtt, meg egy lovakkeresztet kaptam, egy állami kitüntetést kaptam. A szakmai díjak kizárólag, tehát a felvidéki és gondolom más határon túli színészek számára elsősorban a színházi megmérettetés, elsősorban a Kisvárdai Fesztivál. Tehát ott viszont nem kaptam soha alakításdíjat, ez igaz, ez való igaz. Direkt mód Magyarországról más kitüntetés vagy valamiféle díj nem ért el. Viszont filmek által igen, azt azért el kell mondanom, Mundruczó Kornél filmjében játszottam ugyan nagyon kis szerepet, ami úgy nagyon jó a lelkemnek, ez a Fehér Isten, a kutyás történet, ami végül Cannes-ban díjazott filmé vált. Tehát ez egy olyan jó eső érzés. De így, ilyen direkt módon szakmai elismerés nem. Annyi volt, hogy Pécsen eljátszottuk, ami meghívást kapott a harmadik Richard, amiben játszottam, az az országos seregszemlén, ami szintén valamit jelent, de nem lett díjazva az előadás külön.
Szlovákiában viszont kétszer kaptál Igric díjat.
Nem, egyszer.
Igricet kétszer, nem egyszer. Egyszer pedig szlovák filmdíjat.
Nem, nem. Igen? Az Igric díj az a szlovák film szövetség díja, és a Sankofiet az pedig a film akadémia díja, azt kaptam meg kétszer.
És idén pedig két kategóriában vagy jelölve, ugye Sankofiet díjra. Ez teljesen úgy tűnik, mintha a Szlovákiában jobban megbecsülnének, mintha Magyarországon, vagy jobban értékelnének, vagy jobban szem előtt lennél.
Talán az utóbbi az igaz. Talán az utóbbi az igaz. tényleg jobban ismernek, akár a filmes világban, de még a színházi világban is jobban ismernek Szlovákiában, magyar létemre, mint Magyarországon. Tehát Magyarországon azon szerintem, hogy túl sok a vadász, kevés a fóka, és egyre a színházi élet is és a film élet is eléggé megosztott. Tehát Magyarországon az a kis szemétdomb, az az elit, amit én szemétdombnak nevezek, tehát a filmes világ főleg, az egy nagyon zárt világ. Tehát nagyon nehezen jelenik meg ott hirtelen egy akár határon túli, vagy akár egy új arc. Persze jelennek meg, de egy nagyon korlátozott számban. Tehát ezért gondolom, hogy igazándiból, mivel itt már ugye köztudatban vagyok egy kicsit szakmailag, ha nem túl szerintelen a kijelentésem, akkor azt tudom mondani, hogy itt valójában jobban ismernek.
Térjünk vissza egy kicsit a gyerekkorodba, tehát Zseliz, ott születtél, milyen volt felnőni abban a városban?
Hát, mint minden gyereknek, izgalmas, nagyon jó gyerekkorom volt. Ami kiemelnék talán, ami nagyon fontos volt az életemben, az a Garam folyó, mert ott folyik el a város alatt. Tehát a gyerekkoromat a Garamon töltöttem nagy részt, mindenféle betyársággal együtt, és azóta is meg is maradt ez a vízközelségem, tehát szeretetem, tehát azért is vagy utána Komáromban, mert azt mondtam annak idején, hogy én csak olyan helyen vagyok hajlandó letelepedni, vagy megmaradni sokáig, vagy hosszabb ideig, ahol van valami víz, vagy folyó, vagy valami. Tehát Komárom pont ilyen hely, ami szintén körbeül két nagy folyó. És ez a szeretet, ez megmaradt a mai napig, ez a természet szeretet is. Most visszatérve kérdésre, hát számomra, hogyha visszagondolok, mit jelent Zseliz, a Csemadok napokat, a Schubert Parkot, ahol a gyerekkorunk nagy részét éltük meg, és a fesztiválokat. És talán ez olyan érdekes dolog, ezt talán elmesélem, hogy van egy kép a fejemben, nagyon-nagyon régi kép. Tehát nem lehettem talán egy ilyen 11-néhány éves, és egy biciklizés közben, hogy kimentem a parkba, és épp a fesztiválra készült, késő esti órákban már sötétedett. És világították be a kispatak előtt a színpadot, és én rettenetesen irigyeltem, és bámultam, imádtam azt az egésznek a hangulatát. Ahogy jött egy technikus, azt beraktak egy mikrofont, akkor valamilyen díszletjelzést, és az egész éldeje, a hátterét láttam az egésznek, és az nagyon-nagyon megfogott, ugye beégett a retinámba ez a kép. És akkor úgy ott valahol talán a mozdony füstje talán megcsapott átételes értelemben, mert úgy az a kép az megmaradt bennem, és éreztem egy őrült nagy vágyat, hogy én is ott lehessek ott a színpadon, csak valami kábelt húzhassak, vagy valamit.
És hány éves volt ennek?
14-15, ilyen korakamasz korban
Tehát
voltam.
Addig nem is gondoltál esetleg arra, hogy színpad közelbe kerüljél, de mondjuk én 14-15 éves korodban kezdtél el gondolkodni azon, hogy esetleg színész is lehetnél.
Nem is igazán, hát valójában gondolkodtam, mert álmodozik minden gyerek, de igazándiból elég sokat verseltem, szalóversenyek, meg ilyes, mindenféle alkalmak, meg énekelgettünk mindenféle kommunista alkalmak, jeles kommunista május 1-ik alkalmával, de mindamellett polgári temetéseken is verseltünk sokszor, az is egy ilyen kicsit bizarr, kicsit érdekes, furcsa helyzetek voltak, de azt is megéltem, de hát úgy nem jöttem zavarba a közönségtől, tehát így már úgy, hogyha valaki hallgat. Tehát volt benne egyfajta exhibíció, talán egy korai exhibíció bennem, hogy megmutassam, hogy mit tudok, de igazándiból a színészetten lehet, hogy álmodoztam, de nem igazán foglalkoztam. Az jóval később jött, az már gimnazista koromban legvégén, talán ott jelent meg, hogy mi lenne, ha. Csak mivel nem tartoztam a legrosszabb, de a legjobb diákok közése, úgy döntöttem, hogy elmegyek Zsolnára, a közlekedési főiskolára, a gépészeti karon kezdtem, és ott voltam majd fél évig, de hát úgy azért rájöttem rövid időn belül, hogy ezek az ég adta világon, semmi viszonyom, semmiféle, csak iszonyom, nem viszonyom van az egészhez, és onnan gyorsan meglógtam, tehát egy fél után rögtön megszöktem.
De miért pont a közlekedés? Tehát
ezt... hát miért? Mert valahogy a fizika, meg talán meg kicsit a matematika ment a leginkább. Tehát még egy reálosabb beállítottságú gimnázium volt, ami inkább. Meg én is alapjában inkább reálos voltam, mint humán, és hát így alakult, hogy most hova.
És akkor várj, és akkor érettségi után, vagy hát az már nem is utána, mert a tehetségvizsgák korábban vannak, tehát hogy te nem is felvételiztél színművészetire?
Nem. Nem, az teljesen máshogy történt. Az úgy történt, hogy én odajártam Zsolnára, aztán egyszer egy új szót, azért még ott is lehetett annak idején menni, nagyon izgalmas dolog, és láttam egy ilyen hirdetést, hogy a komáromi akkori MATESZ, ilyen elévtett segédszínészi funkciókra vagy munkahelyre meghirdette a kis pályázatát, és akkor lementem Komáromba, Takács Emil volt nyugodjon az igazgató, és akkor volt ott egy meghallgatás, És akkor azt mondták, hogy oké, rendben, tehát ha színész szakasz lenne, akkor mehetsz Kassára, akkor még egy igazgatás alatt volt a Tália és a Komáromi Színház, és így kerültem Kassára 84-ben, ha jól emlékszem.
És ott volt egészen addig, amíg föl nem vettek a színművészetére, tehát 89-ben vettek fel, ugye?
Igen, 89-ben kezdtem. Igen, tehát egy két-háromszori nekifutás ellenére mindig az első körben kivágtam, mint a szaros rongyot, én ettől lettesen bepipultam, hogy oké, mondják a harmadik körben, hogy erre képtelen vagy, ez nem a tiéd, ez a világ, és nincs elég tehetsége, de ez engem még jobban egyrészt bosszantott, másképp pedig, mint a buldog, így ráharaptam, hogy én el kell, hogy jussak a harmadik körig, mikor színpad van. És ott azt mondják, hogy nem, ez a pálya nem neked van, akkor azt mondom, hogy oké, akkor másfelé kell gondolkodnom. És aztán jött a 89-es év, akkor fölvettek, de két évig voltam katona Karlovariban, két éves alapszolgálaton, tehát kötelező katonai szolgálaton, aztán fölvettek, és ott kezdtem 89-ben pedig úgy kezdtük elsősként a főiskolát, hogy novemberben rögtön leadtuk az indexet magyarul, a leckekönyvet. Azt nem kívánom senkinek azt az érzést, mikor az ember úgy harmadszor, negyedszeri nekifutásnak végre bekerül az állított helyre, ahová szeretne járni, és akkor egy novemberben egy hirtelen az jön, hogy gyerekek, adjuk le az indexet, és sztrájkolni fogunk, és most áll a bál, és most ez van.
Ez januárig folyt gyakorlatilag a sztrájk, ha jól emlékszem, mert akkor én is itt voltam Pozsonyban egyetemista, úgyhogy emlékszem ezekre
az és akkor nagyon tudod, hogy a Vösömő volt, a Metuszkán az volt a központ.
Oda jártunk plakátokért,
ott álltunk a kapun, és főztünk meg, stb. Tehát ez egy nagyon izgalmas, utólag visszanézően kalandos történet volt, tele eufóriával és tele mindenféle érzésekkel. Na csak arra utaltam rá, hogy akkor volt egy nagyon-nagyon furcsa helyzet, hogy le kell adnom azt az indexet, és így görcsöset adottam, muszáj, nem akarom
tanulni.
De a helyzet az ilyen volt, úgyhogy le kell adni. Az nem volt egyszerű helyzet.
Mindjárt visszatérünk még a VSM-óra, de még előtte azt szeretném tudni, hogy Magyarországon nem is próbálkoztál? Tehát akkor, amikor Kassán voltál segédszínész, te azt mondtad, hogy te Pozsonyban akarsz majd színművészetit végezni.
Így van, nem is lehetett. Alapjában véve én úgy tudtam, hogy nem lehet, mivel aki külföldön akar tanulni, az akkori átkos rendszerben az volt az előírás, hogy az mehet külföldre tanulni, aki Selmecbányán végezte el a negyedik évet. Tehát én meg ott érettségiztem, hanem zselízen. Így abóvó nem mehettem külföldre tanulni, tehát be se adhattam a kérvényt, nekem is én így tudtam. Biztos voltak kivételek, mert voltak, én tudom, hogy voltak, később kiderült, de akkor elég nagyon meg azt mondtam, hogy ez lehetetlen, mert én nem ott érettségiztem. Nem is próbálkoztam ezáltal.
Visszatérve a VSM-óra, tehát a színművészeti főiskolára. Olyan volt, mint amire számítottál, mint amit vártál, azt kaptad ott, amit akartál, vagy azért más volt, vagy volt valami pozitív vagy negatív csalódás?
Teljes mértékben azt kaptam, amit vártam is. Ez hát életem legboldogabb időszaka volt. Egyrészt elindult ugye aztán végül is a képzés, tehát a tanítás maga már a sok-sok sztrájk után, és beindult a történet, és olyan pedagógusokat, tanárokat kaptunk, akik tényleg egyéniségek voltak, a Vladimir Szeniszko volt az egyik rendezői tanárunk, a Palko Mikulik nyugodjon, már nincs köztünk, Dacsa Turzonová, aki az anyánk volt, anyánk helyett anyánk volt az évfolyamban, de nagyon sokat segített, és nem csupán anyai szinten akarom őt degradálni. Végülis ők megtanítottak egy dologra, ami nekem nagyon fontos volt, hogy azért vagy itt, hogy hibázz, és fedezd fel a korlátaidat. És bármit tesz, faltól falig mehetsz bármeddig. Koppanjon a fejed, fájjon. Itt búra alatt vagy, itt védett vagy. Tehát tanuld meg azt, hogy hol vannak a határaid, és azt feszegesd, ameddig csak tudod, mert később ezek fognak fölvértezni. És én ezzel nagyon éltem is ezzel a lehetőséggel. Irgalmatlan sokat dolgoztam. Szóval nagy képűség nélkül, de tényszerűen mondhatom, hogy kétszer annyit dolgoztam, mint az osztálytársaim. Jó eredményeket értem el az iskolán. Hát nagyon sokat utaztunk mindamellett, tehát egy nagyon izgalmas időszak volt. Tehát 89 után, amikor végre megnyílnak a határok, és mi a mi évfolyamunk, mert ugye Tonos Kulik osztálytársam, aki rendező osztálytársam volt, összevetünk, és jött a sztrájk, mert a fenébe tesz, hogy most megy az idő, jó, oké, sztrájk, értjük a politikai helyzetet, mindent értettünk, de türelmetlenek voltunk, hogy csináljuk valamit. Nem lehet csak ülni otthon. Akkor kitaláltunk egy történetet, elkezdtünk beszélgetni önmagunkról, saját érzéseinket, és csináltunk egy ilyen szerzői színázat, stilizáltat, magunk módján tele hibával, gondolom én, utólag nézvén, de akkor is egy őszinte valami vallomás volt, és mi azzal végigjártuk a félvilágot. Egyik fesztiválról a másikra írtak, tehát megnyílt a világ. Tehát elkerülsz egy intézménybe, egy iskolába, ahol teret, időt kaptunk, és mindenhol még rengeteget utazhatunk, mire vágyhat még az ember. Tehát én teljes mértékben föltöltődve, és eléggé nagy mellénye is lehet, elindultam aztán a valós színházi élethez a hétköznapokhoz, de fölvértezze sok mindennel, ami utólag is nagyon köszönök az iskolának, mert egy rendkívül jó, talán jó időszakban is, jó tanárokkal és egy jó hangulatban volt szerencsém, hogy olyanokat találkoztunk. Mindemellett még az iskolát, még ahhoz a témához, hogy még volt egy ilyen élményem, hogy akkor stázsnak mondták, most Erasmusnak mondják, talán egy fél évet Budapesten töltöttem. Tehát az részképzés. A része is, részképzés, igen. Tehát az a része is az életemnek való, és a tanulmányaimnak úgy beteljesedett azzal, hogy azért Budapesten is megjelentem. Ami nagyon izgalmas volt attól, hogy mi nem külön, mert szeparálva voltak addig a magyar diákok, vagy a külföldi diákok, mi egy évfolyamban voltunk benne, Iglódi Istvánnak az évfolyamában, ahol István tanított, és több más neves színész, és összehasonlításként azt tudom mondani, hogy a pesti képzés technikai szempontból rendkívül erős volt. Ami a beszédet illeti, a mozgást, az éneket. Bagó Gizi tanított például, aki a legjobb énektanár Magyarországon, mai napig őt jegyzik, többek között Malenak Andreának volt az énektanár, nagyon sokat tanultunk tőle. De nagyon, nagyon izgalmas volt az a technikai fölkészültség a budapesti színészeknek, ami annyira nálunk nem volt jelen. Viszont a másik oldalon a mi iskolánk meg jóval nyitottabb volt, jó, a szabadabb légkörű volt, nem annyira rendszere, vagy napló, meg osztálykönyv, tehát ez Magyarországon akkor még működött, most nem tudom, hogy működik, tehát jóval szabadabb légkörben, jóval másabb légkörű volt, és itt Pozsonyban kötelező volt hibázni. Az volt a jó, ha valaki hibázik, és kicsit megcsiklik, vagy megbotlik, és akkor újra föláll, és akkor már tudja, hogy ebbe a gödörbe nem lépek, mert ez fájt. Még Pesten egy ilyen erős megfelelési versenyszellem volt, ami megmondom őszintén, zavart. Most összehajtottam két iskolát a maga módján, ahogy én éltem meg akkor, annó.
És amikor Pozsonyban voltál, akkor meg se fordult a fejedbe, hogy például a szlovák színházhoz menjél?
Kaptam fölkérést, meg egész idő alatt azt kaptam a fejemhez, hogy jól tanuljak meg szlovákul, de hát én ezzel úgy egyik fülemen be, másikon ki, tehát nem foglalkoztam, mert ez nem kérdés, hát én magyar színész akarok lenni, ezt úgy 93-ig ugye ezt mondtam, és hát minek nekem a szlovák nagyképűen ugye ezt mondtam, hogy nem kell nekem annyira a profi szlovák színpadi beszéd, mert minek, úgyse fogom használni, akkor minek. Ettől függetlenül hívtak Nagyszombatra, Nyitrára is hívtak, csaltak, tehát lett volna hová mennem. Számomra ez nem volt kérdés, hogy Komáromba akkor Bekesen volt az igazgató, és bejelentkeztem is fel.
Tehát egyenes út vezetett Komáromba.
Így van.
És akkor, amikor elkerültél 93-ban Komáromba, akkor sejtetted azt, hogy 30 év múlva is ugyanott, ugyanabban a színházban leszel?
Nem. Volt egy izgalmas időszak, ezt hadd mondjam el, amikor úgy kiszakad az ember egy közegből, ahol biztonságban jól érzi magát, ez volt a VSM, ugye Pozsony, aztán bekerül egy színházi közegbe, ami Komárom volt, oda még nem tartoztam, innen már kiszakadtam, és akkor legnagyobb biztonságban a buszon éreztem magam, ami elég hosszú volt, Csomorján keresztül a szerdai buszon zögykölődni Komáromban. Tehát volt egy ilyen identitászavarom, hogy most akkor végül is mennyire akarom ezt a történetet. De aztán, hogy múltak az évek, úgy megkedveltem Komáromat, és ott maradtam. Persze nem adtam föl. Egy-két év után úgy éreztem, hogy kicsit kevés számomra Komárom, kívásabb, hogy kicsit többet szeretnék, és akkor le is szerződtem Győrbe. Megpróbálom akkor a győri dolgot, és mert azért Magyarország kicsit vonzott, bevallom férfiasan, hogy megpróbálom azt a közeget. Vendégszerepeltem is ott, le is szerződtem a következő évadra, hogy nagyjából meg is volt, hogy mit fogok játszani, de az az igazság, és ez meg kell, hogy valljam, hogy én már a büfébe se éreztem jól magam. Tehát egy ilyen fehér néger lettem ott hirtelen, hogy azt éreztem. Akkor értettem meg, hogy Magyarországon éves szerződések vannak, és mintha valakinek elvinném a kenyerét, mintha valakinek lefoglalnám a helyét, elvenném a szerepeit. Volt egy ilyen nem minden kollégánál, de hasonszörűek, mint én, vagy korban, azok evidensen tudtomra adták, hogy minek jöttél, mennyi haza. Most sarkítva mondom, persze. És ez azért kicsit zavart, és mondom, most ezzel megküzdeni megint, nem biztos, hogy nekem ez nagyon fog kelleni, de úgy nyitott voltam. De aztán, mivel én akkor művészeti vezetője voltam épp a színháznak, ez 95-öt írunk, Holocsi Pista volt akkor az igazgató, aki tragikusan meghalt júniusban, és és akkor ott maradt a színház igazgató nélkül, én már átszerződtem, és akkor jött a telefon Komáromból, Német Vicca személyében, ő sajnos szintén nincs köztünk már, hogy beszéljünk, mert baj van, hogy te tudsz valamit legalább információként, hogy lehetne színházat továbbvinni, előkészíteni a következő évadra, muszáj, hogy visszagyere, és muszáj, hogy vállald be ezt a történetet.
És aztán két évig te lettél a megbízott igazgató.
És akkor egy megbízott igazgató lettem a színházban, míg a VSM volt az életem legszebb időszaka, a legszörnyűbb viszont ez volt piszokul.
Hát mert egy igazgató az nem művész, hanem az adminisztrátor. Nem,
így van, ez egy kimondott adminisztrátor. Igen. És mindemellett egy olyan politikai légkörben, mikor a színházaknak elvették a jogalanyiságát, és akkor jött ez a beolvasztás a kulturális intézményeknek is. Szóval az egész egy nagyon nehéz helyzet, pénztelenül és kilátástalanul próbáltuk túlélni. Tehát a jelszó csak az volt, éljük túl valahogy, mert más nem is lehetett tervezni, nem lehetett gondolkodni komolyabb dramaturgián, vagy olyan fejlődés, vagy valami irányon, vagy nem, ez kizárt dolog volt. A túlélésért harcoltunk minden adott pillanatban. Megvédtük úgy, ahogy kellett a színházat, hogy, mert volt egy erős elképzelés, amit az akkori intendánsunk, Kerekperec megmondott, hogy igazgató úr magának jó kapcsolatai vannak a VSM-ben, hogy jöjjön egy évfolyam, és változtassa meg a színház nevét, már Jókai Színház legyen, és legyen itt egy kétnyelvű társulat a román példákra. Tehát ezt Kerekperec így elmondták. És akkor majd lesz pénz mindenre. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt, és ezzel nagyon védekezni kellett, mert tudtuk, hogy ennek nem lesz jó vége is. Valahogy csak éljük túl, de aztán hál' Istennek jött egy politikai törés átmenet, és aztán hogy a maga módján rendeződött, a színházak visszakapták a jogalanyiságukat. Ugye már nem kerültünk vissza a minisztériumi felügyelet alá, vagy fönnhatósághoz, hanem Nyitra megyéhez tartozik, mai napig ott van a színház.
Ez a két év tapasztalat, ez pont elég volt ahhoz, hogy azt mondta, hogy soha nem akarok többé igazgató lenni, hiszen ha úgy veszük, te 30 évig voltál abban a társulatban. Tehát, hogyha azt mondják, hogy ki legyen az igazgató, hát ki, hát a Mokos, nem? De nem.
Nem, rémálmaim voltak. Tehát minden színész valamilyen szinten szenzitív, érzékeny. Én azt nem tudnám csinálni, tehát beleőrülnék egyszerűen, mert mind a mellett, hogy az ember nem tud megfelelni 60 embernek, meg más mindenféle elvárásnak. Én szerintem ez egy alkati kérdés a színházi igazgatás. És most el kell dönteni az embernek, hogy színész akar lenni, vagy tényleg egy valamiféle irodista, idézőjelben, és szolgálónak egy intézménynek, de onnantól kezdődően a kreativitás, vagy valamiféle belső vágyakat, onnantól kezdve azt ki kell törölni. Többször megszólítottak annak idején is, hogy vállaljam el még egy kis időszakra, hogy még próbáljam meghúzni, megtalálják a megfelelő szemét, de ellenálltam ennek a csábításnak. Milyen pontosan tudtam, hogy ez mivel jár, és nem szerettem volna még egyszer. Ugyan egyszer, az az igazság, hogy volt egy olyan pillanat, mikor ugyan beadtam a kérvényemet, illetve a pályázatomat anno, mikor Tóth Tibor lett az igazgató, de az is csak valami ellen, valamiért. De igazándiból akkor sem gondoltam komolyan, ott csak kicsit fel akartuk higítani az állóvizet. Többek közben Kő Géza is beadta annak idején a pályázatát.
Most kicsit ugrálunk, de még egy picit ugorjunk vissza a komáromi kezdetekhez, amikor jöttél. Tehát akkor ilyen messiásként fogadtak téged, vagy pedig igenis meg kellett küzdened azért, hogy abban a színházban aztán rendesen elfogadjanak?
Kiváltságos helyzetben voltunk, mert azért az be kell, hogy ismerjük, és be kell, hogy lássuk, hogy akkor, abban az időben, tehát még a 90-es évek környékén a végzett diplomás színészből nem volt túl sok a társulatban. Valójában ezért messiásként várták a úgymond képzett diplomás színészeket, és a Dúsa Zsulával együtt, aki évfolyam társam volt, együtt szerződtünk le. Tehát a beléleszkedés annyira ilyen értelemben nem volt. Tehát nem kellett megvívni a harcainkat, ellenkezőleg, és Boldogi Olivér már ott volt a színháznál, akivel jó barátok is voltunk, később aztán művészeti vezető is volt ő. Tehát egy jó hangulat volt, nem kellett vívnunk valakikkel harcokat, de most kicsit visszatérek. Voltam Kassán is, teljesen nyúlként, tehát teljesen az utcáról ment emberkeként, és elég nagy lehetőségeket kaptam, főszerepet is játszottam rövid időn belül. Azért ezeknek a színházaknak azóta jellemzője, hogy egy nagyon családias volt, de befogadó volt. Épp úgy a tárjában az öregek, az idősebb generáció, akik tényleg törődtek és irányítottak, és nem hagytak kiéhezni se, fizikai értelemben sem. Épp ez Komáromban is jelen volt. Tehát nem volt olyan fajta helyzet, mint amiről meséltem, hogy Győr. Nem. Teljesen nyitottak, és ilyen családcentrikus volt. Tehát mindenki figyelt a másikra, és ha tudott, akkor segített, nem ártott.
30 év Komárom. Jelent egy bizonyos állandóságot, meg azt is jelentheti, ugye, hogy mondjuk nem vagy egy ilyen repkedő típus, ahol egyszer jól érzed magad, akkor ott jól érzed magad, és megpróbálod a legtöbbet kihozni belőle. De nem skatulya?
Hát bizonyos értelemben igen. Igen, és most mi lett volna, ha máshogy döntök, volt más fölkérésem és más színházakban, de nem szerződtem át soha. Lassan nagyon mélyre akarok menni önmagamba, és most így nyilvánosság előtt megvan. Lehet, hogy egy kicsit gyávaság is volt a részemről, hogy nem mentem máshova. De nem is volt miért. Mert alapjában, mivel én azokat a szerepeket megkaptam, most az nem volt számomra a motiváció erről, most azért menj oda, mert ott lehet, hogy mit tudom én, 22 centtel többet kap az ember, tehát nem igazán ez motivált soha. És minden mellett szerencsém volt, hogy kicsit a filmvilágba úgy belecsöppentem, már főiskolásként is, és számomra ugye ez a kettő úgy összeért, és valahogy úgy együtt jött alapjában véve, és innentől nem éreztem azt, hogy nekem váltanom kellene akár országot, vagy akár színházat, mert úgy megfeküdtem benne, lehet így kicsit megfetelektem, és megfeküdtem benne. Úgy visszapörgetve az időt, nem hiszem, hogy rosszul döntöttem.
Ha filmbe hívtak, akkor a színház sosem gördített akadályt az elé, hogy menjél?
De volt néhány dolog, ami elment mellettem, mert nem könnyű néha egyeztetni, a színházak is van egy menete, és nem mindig volt joviális a színház vezetés ezzel. Volt egy-két olyan történet, ami elcsúszott mellettem, de hát annak így kellett lenni kész. Nem foglalkozom vele, ami elment. Meglát, hogy sok dolog el fog menni mellettem nyilván, de ezzel nem foglalkozom, mert az akkor meg se vagyunk az ember, és akkor hibást keresne, vagy okolna valakit, az meg nem jó. Én nem szeretem a negatív energiákat, mert ráveszi azt a fajta szabadságom, amire szükségem van, és hogy inkább ilyenekkel nem foglalkozom.
Egyébként akivel beszéltem rólad, nagyon sokan azt hangsúlyozták, hogy egy introvertált személy vagy, míg a színészek általában inkább extrovertáltak, ugye? Hát szóval, hogy adjuk fel ezt az ellentmondást.
Hát nem tudom, kik mondták, ki volt az a személy.
Majd a beszélgetés után elmondom.
Jó. Olyan értelemben talán, és ez például Német Ica tanácsa is, illetve hatása is, akit nagyon tiszteltem és nagyon szerettem. Ő is ilyen introvert volt egy kicsit. Nem rögtön nyitott az első benyomásra egy-egy fiatal iránt. De most a színházról beszélünk, nem magánéletről, hanem színházról beszélünk. Tehát egy kicsit egy ilyen visszafogottabb. Kell tudnom, hogy ki az az ember. Mert ha rögtön úgymond elfogadom, és rögtön akkor nem tudom, ki ő, és aztán csalódik az ember. Most ez lehet, hogy nagyképűen hangzik, de kicsit talán eltartom a fiatalokat magamtól, nem is annyira tudatos, mint az, hogy talán meg kell találnom a közös hangot, a közös témát. Kell, hogy lássam azt, hogy ami engem izgat bennük, és akkor viszont nagyon megszeretem őket, és akkor viszont nagyon szeretem őket, és az nagyon jó. De első benyomásra rögtön ezt biztos, hogy nem teszem meg. Ez viszont tudatos. Tehát erre lehet, hogy azt mondják, hogy introvert vagyok, és zárok. Tehát el kell telni egy kis időnek, meg kell, hogy ismerjem azt az embert, akit úgy nagyon közel engedek magamhoz, mert én nem tudom, az nálam nem megy, hogy kicsit igen, kicsit nem. Vagy. Az, hogy mértékkel, meg az a formai dolog, az nem igazán működik. De eltelik egy bizonyos idő, aztán egy-két munka után megtaláljuk azt a hangot, és megtaláljuk azt a közös témát, amit ő úgy megkedvelem, és azt mondom, hogy beleszeretek a kollégába, és látom a tehetségét, látom a közlési vágyát, és amíg hallgat is arra, hogyha megkérje a tanácsomat, hogy körülbelül mi az, amit rosszul csinálok, és ha esetleg végighallgatja, ami nem biztos, hogy igazam van, de mégis végighallgatja, az az jó eső érzés, és akkor úgy lassan kialakul egy barátság is akár.
Nem csak erről van szó, hanem hogy ha mondjuk nem színpadon állsz, hanem mondjuk egy interjú van veled, ahol több újságíró van jelen, hogy akkor zavarban tudsz lenni.
Abszolút zavarban tudok lenni, mert nem mindig kapok jó kérdéseket. Aztán úgy vagyok vele, ezt most bevallom, hogy néhány panel mondatot használok, és bármilyen kérdésre azt tudom mondani, igen, de még mielőtt válaszolni kell a kérdésre. Azt kell, hogy elmondjam, és ez nagyon fontosnak, és mondom a panelmondatomat. Tehát föl vagyok vértezve különösen a panelmondatokkal, mert igazándiból nagyon nehéz egy dolog. Most akár egy interjú, akár ezen a beszélgetésen is, de főleg egy nagy interjú, mondjuk akár egy filmről, megkérdeznek olyan dolgokról, amire véleményezni kellene. Na most hol az a határ, hogy teljes mértékben őszinte tudok lenni? Elmondhatom őszintén, amit gondolok. vagy van egy etikai, morális határ, amit meg kell húznom, hogy ezt nem szabad kimondanom így, azt megint lepleznem kell, vagy esetleg utalnom kell rá, kollégákról rosszat nem mondunk, rendezőkről rosszat nem mondhatunk, innentől kezdődően ettől zavarba vagyok. Hogy múlik az idő, ezt be kell, hogy valljam, egyre nehezebb olyan dologról, általánosakról beszélnem, ami tudom, hogy a fele igazságot, amit gondolok, azt vissza kell nyelnem. Ez nehezemre esik. És hát lehet néha zavarba jövök.
És akkor inkább nem mondod.
Inkább nem mondok, vagy nagyon tűmondatokba, és nagyon megkerülöm, és húzom a panel mondataimat.
Van olyan, hogy kedvenc színházi szereped?
Hát van, több volt, amit nagyon szerettem.
Emeljünk ki egyet.
Egyet csak.
Lehet többet is.
Spiró Prach című története. Ez egy rendkívül intellektuális darab, és mindamellett több rétege, több szintje van. Két ember, aki nyer egy lottón, valahol a periférián, mihez kezdjünk ezzel a sok millióval, és elindul a fantáziázás. Mindamellett egy társadalomkritika is. Tehát két szintje van a filmnek.
Darabnak.
Vagy a darabnak. És ezt a darabot először Komáromban mutattuk be, nagyon-nagyon régen, tehát több mint 10 éve. Tobias Idi volt osztálytársam, látta ezt az előadást, és akkor azt mondja, hogy csináljuk meg ezt szlovákul is. Le lett fordítva, és aztán itt nem messzi, az Elpuszezben játszottuk ezt az előadást szlovák nyelven, teljesen más rendezés, teljesen más koncepció alatt Gyuron Óta rendezte azt az előadást. Tehát én ezt az előadást szlovák és magyar nyelven körülbelül 100-szor játszottam el, de Prágától egészen Kassáig szlovákul, magyarul felújítottuk újra a Komáromi Jókai Színházban. Ez az előadás sohasem tudott csalódást hozni, persze voltak jobb és kevésbé jobb kondícióban lévő előadásaink, egy-egy előadás, de ezt rettenetesen élvezem, ezt az előadást. Az a szöveg, amivel az ember találkozik, olyan színészi helyzet, ami rettentően hálás, és mindenhol meg tudott szólalni. A legkisebb falutól a legnagyobb belvárosi színházig. Számomra ez egyik etalon, egy ilyen darabban játszani, egy nagyon fontos dolog. Na most, ha menjünk tovább darabokban, akkor hát fontos volt a harmadik Richard, mert az egy ilyen, nem volt sosem szerepálmom, de hogyha azt kellett mondani, hogy szerepálmom, akkor azt mondtam, hogy a harmadik Richard, mert érdekel ennek a pszichológiája, a gonosz embernek a pszichológiája, annak az igazsága. Ez egy izgalmas feladat, tehát az egy fontos kis megálló volt a színészi pályámon, végülis nagyon szerettem, de ilyen hasonló például Szomori Dezsőnek a második Józsefje, amit Verebes István rendezett, és az teljesen más jellegű történet, és elég jó előadás sikeredett belőle, azt is nagyon szerettem játszani. Hát most azért sorolhatnám még nagyon sokáig.
Hogyan fedezett fel magának a szlovák film? De azt ugye már mondtad, hogy már a főiskolán is elkezdtél játszani, szlovák darabokban is, meg szlovák filmben is. Na de hogy hogyan jutottunk el oda, hogy gyakorlatilag nincs olyan év, hogy Mokos Attila ne játszon főszerepet egy szlovák filmben?
Hát ez végül is a főiskolán indult, az első filmemet Párnyicki rendezésében pár napot egy epizód szerep volt, Zuza Fialovával, Prípa Navijéku, tehát vidéki történet, ez volt a címe, egy katona szökevényt játszottam, ez volt az első film, amiben játszottam. Aztán még Martin Suliknál egy ilyen kis epizódot játszottam később, és aztán jött egy szünet. Tehát egy ilyen 93-ban végeztem, 94-től jött egy szünet, és akkor elvágottam Pozsonytól, és maradtam Komáromban. Na, ott volt egy kis érzésem, olyan labilitás, hogy jó helyen vagyok, nem jó helyen vagyok, mi történik. Valahogy kevés az impulzus, szűkül a légtér körülöttem. Ott volt egy ilyen időszak, egy rövid időszak. És eltelt egy pár év, tehát 6-7 év, nem tudom pontosan, és számomra az átütés a Lélek nyugalma, a Pokoly Dusi című film volt. Amit paralel folytattam, ugyanabban az évben forgattuk a Barackligetet is, és ez a két film indított el. Persze előtte már a Prikel Matyivalnak két iska filmjében játszottam, meg a Köszönöm Jó című filmnek az első részét forgatom, vagy aztán kicsit később volt, talán, nem vagyok benne biztos. És ezek a filmek végülis ezek indítottak el így ezen az útvonalon. Tehát akkor lett talán ismert a fejem, vagy a hangom, vagy a bármin a képernyőn. És aztán innentől kezdődően egyre több felkérés, kisebb, nagyobb, de volt időszak, hogy csak kisebb szerepeket. Aztán megtalált a tévésorozatok is, amit kicsit belekóstoltam, tartott egy-két évig, de az fájdalmasan rossz volt már megélni. Ez egy gyár, azt kell, hogy mondjam, ez egy gyár, az a maga gyártás a folyamat, a szörnyűséges, és onnan gyorsan elmenekültem. Hát ahogy tudtam, megmenekültem, amilyen gyorsan csak lehetett, de hát relatíve rövid időn belül, mert egy-két évig azért mégis csak ott voltam a Markíza TV képernyőin, de aztán a későbbiekben már csak ilyen napi sorozatokban már nem kerülem is az ilyen. Nem nekem való, az másoknak való, nekem nem. Jó dolog az valami, csak azt nem úgy hívják, hogy művészet, vagy alkotás, hanem úgy hívják, hogy pénz.
Hát az is kell, mert hogy abból él az ember.
Hát így van, én nem akarom
a kérdés az, hogy mit mennyiért, vagy igen. Megéri, igen, hát elkopsz,
meg,
nem kopsz el.
Így van, meg a színésznek el kell dönteni, hogy melyik utat választom. Most ezt az utat választom, amire szükségem van jobban, vagy pedig ezt az utat választom, ami bizonytalanabb és talán hosszabb. Tehát ez egy döntés, színészi döntés. Uh-huh. Persze áthallások vannak, tehát összefolynak, színészek megjelennek itt is, ott is, amott is, de azért jellemzőleg a kis sorozatszínész, főleg a napi szinten, azok azon a szinten is maradnak, vagy nagy részt megtapadnak abban a közegben. Még akik filmeken, vagy ilyen rövidebb, pár részes sorozatokban vesznek részt, azok nem. Ez a más út.
Továbbra is keresnek a szlovák filmesek? Tehát hajtanak, hívnak? Azt mondják, hogy figyelj, jövőre is? Azután is?
Hát ez azért az túlzás, ezt nagy kipróbálom, ezt mondanám. De azért megtalálnak, évente megtalálnak. Nagy mozifilm az kevesebb, de az is azért évente azért megtalál. Hát meglátjuk, hogy hogyan.
Hát figyelj, az elmúlt pár hónapban két olyan szlovák film,
ez két év termése, bocsánat.
Sikeres szlovák film, hogy két év termése, igen, hogy ahol nagyobb szerepet kaptam, tehát ugye a Piargi és a Fehér lovon fekete.
Igen.
Ugye mindkettőben magyar színész partnereid is voltak, az elsőben Bárdos Judit, a másodikban Rengeteg. Beszéljünk erről a két filmről, előbb a Piargiról. Tehát milyen volt ennek a forgatása? Milyen ez a film? Mert egy ilyen rendkívül sejtelmes, ilyen helyenként horrorisztikusnak is tűnő film. Jó, persze, ez kicsit túlzás, de hogy milyen volt ez forgatni? Hogy akkor már, amikor elkezded ezt forgatni, akkor már sejted azt, hogy úristen, ebből mi lesz?
Na most megint ott vagyok a panelmondatok környékén. Aha. Mit mondhatni? Na konkrétan ennél a forgatókönyvnél, amikor elolvastam, elgondolkodtam, hogy ezt most tényleg nekem kell eljátszanom, ezt a nem épp szimpatikus, talán úgy mondanám, hogy egy ilyen én öreg, nem bakkecske, de ilyen kandúrt.
Kujont.
Kujont. Igen. Kujont, ezt nekem kell eljátszanom, vagy sem. Ezen ugye azért eltöprengtem. De aztán átgondoltam, hogy miért nem, mert azért lehetnek ott elég izgalmas helyzetek, meg kell találni az igazságát, a pszichológiáját, meg kell találni azt, meg minden mérték kérdése, attól függ, hol lesz a súlypontja a filmnek. És így indult el a forgatás. Tehát azt mondtam, hogy rendben, csináljuk. A forgatás többször megakadt. Tehát az első néhány képet, mikor fölvettük, az első promós anyagokat, eltelt 2-3 év, még aztán elindult maga a forgatás. Tehát ott volt egy 2 éves ugrás. Talán nem látni a képernyőn, ezért nem várom el, hogy melyik jelentek voltak nagyon korán fölvéve, ahhoz képest, mint maga a film. Nagy részét a Martinik Skansenben forgattuk, az aztán viszonylag egy húszomban lepörgött. Izgalmas volt, én megvallom őszintén, az volt számomra izgalmas, illetve érdekes, hogy van egy ilyen klasszikus szlovák témájú történet, ugye a szlovák lirizált prózának a kiemelkedő Svanter regénye alapján, vagy novellája alapján íródott a forgatókönyv, és erre föl van egy macedón rendező, és van két magyar főszereplő, mondjuk így, és ez hogy áll föl, hogy lesz ebből szlovák naturalista, vagy nem tudom milyen, de mégis szlovák történet, vagy ezt lejtsük el a történetet, az egész brinzás haluskit, meg ezeket mind kipipál, nem értettem, hogy ebből hogy lesz egy ilyen szlovák történet, de végül is izgalmas volt ez a kérdés, hogy most ezzel egy macedón hogy látja ezt a világot.
Macedón, aki egyébként Csehországban.
Igen, ő Csehországban tanít, tehát ő nagyon régen Csehországban él, és ott tanít a Damun, és rendez is, csehül beszél.
Most mit kezdett vele? Milyen
és én szerintem az én elvárásaim most ez, hogy megvallom, merészebbek voltak. Én azt hittem, hogy egy ilyen balkáni mentál, szóval kicsit másabb hangolású lesz az egész, hangulatú lesz az egész, és ehhez képest egy steril olvasatát látjuk a filmben, legalábbis az én szubjektív véleményem szerint látjuk ennek a történetnek. Tehát nem hozott semmiféle balkáni lendületet vagy fölülnézetet a történetben. Ettől többet reméltem, hogy az izgalmasabb lesz, de ez nem történt meg. Az én szememben nem történt meg.
A Fehér lovon fekete, ez a következő film, ez jóval könnyedebb műfaj, ugye Losoncon játszódik, kicsit ilyen, hát mondjuk azt, hogy Kusturicára hajazó maffia történet, Luciano Armin Vámbérit játszott benne, egy ilyen jellegű filmben. Jobban el tudja magát engedni az ember?
Hát nem tudom, mi az elengedés. Azért eléggé átbeszéltük a történetet, hogy ez körülbelül miről kell, hogy szóljon. Tehát azon belül igen, tehát a rendező egy szabad kezelet adott sok mindenben. Nekem örökös problémám az volt, megint csak ilyen szakmai dolgokat fogok elárulni, hogy amikor elolvastam a szövegkönyvet, hogy oké, de ez az én szerepem, ez a Luciano szerep, eznek nincs íve. Nincs meg a szerepfejlődése, nem jut A-ból B-re. És ezzel nagyon sokat gondolkodtunk és szenvedtünk, már a forgatás alatt is, hogy, hogy nekem ez volt az alapvető problémám. Még mindegyik szereplőnek megvan egy éve, megvan egy története, és megvan a pontozása, megjön a szerelem, ugye, meg minden más a konfliktus. Nem mindenkinek van egy éve, egy befutott része, és ez úgy a levegőbe úszik. Meg lett a forgatás, meg lett az első vágás, és ezt egy nap hív a rendező, hogy figyelj, kitaláltam mégis, hogy mi a történet. Talált kínai verseket, amik angolra lehetett fordítva, angolra lehet fordítva szlovákra, hogy ezzel a körettel, egy ilyen narrációval, hogy ezt végigkíséri ezt a történetet, Luciano maga. És így lett meg a figura, így lett egész. De ez még a forgatás alatt, ez még nem volt kitalálva. Uh-huh. De én állandóan ezen rágtam a rendező fejét, hogy itt nincs meg, nincs lezárva, nincs meg az éve a történetnek, és ez zavart nagyon rettenetesen, és aztán akkor találta ki ezt már jóval, már vágás után, hogy tényleg itt hiányzik valami is, akkor itt ez a narrációs része.
Tehát egy narrátod a filmet hónapokkal azután, hogy befejeztétek.
Igen. Uh-huh. Sőt, talán fél évre rá. Akkor itt ez a megoldás, hogy talán ez tenne jót a filmnek.
Ugye mindkét filmért egyébként szlovák filmdíjra jelöltek, tehát a Slunkovszécsi díjra jelöltek, a legjobb férfi alakítás, illetve a legjobb férfi mellékszereplő díjra. Na most nagyon érdekes helyzet alakult ki, hiszen ez 6 jelölés.
A fiatal gazdag és a Marianna, aki már sajnos nincs közöttünk. Mariannal vagyok egy kategóriában, a mellékszereplőben, és a főszereplőben vagyok
Az Ondrikkal,
igen.
Szóval, hogy szomorú lennél, ha pont te lennél az, aki kimarad ebből?
Egyáltalán nem. Sőt, én úgy érzem, most ezt egyelőre vetítem, én szerintem nem is fogom megkapni, és talán nem is kéne megkapnom. Ezt tényleg őszintén mondom. Nem valószínű, hogy én ezt meg fogom kapni, és nem is volna talán igazságos. Az siker számomra, hogy 2 különböző filmmel és nominálnak, az már egyfajta elismerés, és egyáltalán nem lesz számomra nagy csalódás, hogyha sehol sem kapom meg azt a bizonyos szobrocskát, mert nekem abból van egyrészt 2, meg talán még bízom abban, hogy lesz még rá alkalom. Tippeljünk?
Tippeljünk.
Akkor a legjobb mellékalakításért In Memoriam Marianne Gásberg fogja megkapni a szobrocskát, és a férfi főszerepi pedig Milan Ondrik a Pekete a fehér lovon című film. Ez az én tippem. A női kategóriában ott Judit van, tudom, a Piargyért.
Ő megkaphatja?
Igen, én azt hiszem, van egy olyan érzésem, hogy Judit talán meg is kapja. Nem beszélve arról, hogy a film a Piargyért viszonylag sok fesztiválon mutatkozott be, különböző szintű fesztiválokon, és sok díjat bezsebelt. Jó, nem az A-kategóriás filmfesztiválokról beszélünk, de ez fontos a film megítélésében, és gondolom, hogy Judit meg is kapja, meg is érdemelni, hozzáteszem.
De egyébként mind a két film nagyon sok jelölést kapott most a Slunkovszécsén. Egyébként téged a díjak előbbre visznek, vagy megtorpantanak, vagy nem csinálnak veled semmit sem?
Hát, én azt hiszem, hogy már abban a korban vagyok, hogy már előre hova vigyem. Én nem hiszem, hogy az se, hogy megtorpantanak semmilyen esetre se. Minden esetre ez jól esik, főleg egy szakmai díj az egy külön kategória a lelkemben, míg egy, amiről beszéltünk a játszón, az egy másfajta díj, egy szakmai díj az megint máshol van. Ugye a díjat azt adják, az ilyen díj, mint a Slunkovszécsi, az pedig elnyeri az ember, tehát ez egy másabb, meg szakmai, tehát ez egy másabb jellegű dolog. Mind a kettő fontos persze, de mi, hogy én már kétszer megkaptam, tehát én nem leszek csalódott, hogy nem kapom meg, de nem hiszem azt el, visszatérve a kérdésre, most már állítom, hogy mi volt a kérdés, hogy nem hiszem, hogy változna valami körülöttem, változna a karrierem, utálom ezt a szót, hogy karrier, mert mi az, hogy karrier, nem hiszem, hogy ettől több meghívásom lenne akár filmbe, vagy akár máshová. Nem hiszem, hogy ez megbolondítaná az én életemet olyan értelemben, hogy most teljesen egyfajta más színészi pályát, vagy filmszínészi pályára lépni. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem.
3 hét múlva lesz Prikler Mátyás Hatalom című filmjének a bemutatója itt Pozsonyban, és te ott voltál Rotterdamban is, ugye a világpremiéren. Milyen volt ez a munka?
Én, Matyival nagyon szeretek dolgozni, mert ez nem az első találkozásunk egyrészt. Lehet, hogy kicsit elfogult is vagyok vele szemben, mert mindemelt, hogy rendező, barátom is. És mikor úgy fél mondat között kiszűrődött számomra, hogy a legújabb filmjében szánt egy kisebb szerepet, de mégis jelentős szerepet, az azért úgy megdobogtatta a szívemet, és örültem neki, és jó volt a találkozás. A maga a forgatás, abból volt egy picit hektikus, hogy ott akkor dúlt a Covid-járvány, és az eléggé megnehezítette a forgatást, aztán a hóviszonyok, meg ilyesmi, de maga a munka már a forgatáson az már úgy ment, mint ahogy a Matyinál általában, tehát az ő ritmusában és az ő felfogása alapján nagyon profi körülmények között az egy nagyon jó munka volt, tehát ilyen értelemben egy jó találkozás, jó film, jó volt az egésznek a lecsengése, és a forgatási folyamat is maga nagyon élvezetes volt. Na most maga a film, illetve hát én láttam Rotterdamben, ez is igaz, maga a filmről én nem akadni, mert csak most lesz a bemutatója, túl sokat elárulni, de annyit talán igen, hogy ami számomra érdekes volt, és ilyen kérdőjeleket azért hagyott bennem. Én ugyan az első vetítést láttam Rotterdamban, a díszbe bemutatót, de aztán másnap még kétszer-háromszor levetítették, ahol én már nem voltam ugyanott, de jöttek ott a kérdések. Az egy nagyon nyitott fesztivál, az Rotterdam, ami kicsit másabb, mint Karlovarja, ahol már voltam, vagy Cannes, ahol még nem voltam, csak a filmekkel voltam, de a lényeg a dolognak az, hogy nagyon nyitott, és ilyen közvetlenebb az egész. És ott az volt a rezumé az egésznek, hogy úgy olvasták a külföldiek, de akár volt ott egy amerikai kritikus, vagy színházértő, esztéta, vagy bárki, aki azt mondta, hogy a hatalom jellege, meg ez a történet épp úgy bármáról a világban megtörténhet. Tehát míg én azt hittem, és akkor a Matyi forgatási színjeit néztem, specifikusan egy ilyen közép-szlovákiai, kicsit lepukkant, kicsit elhagyatott Isten háta mögötti térben és helyen játszódik, hogy ez valamiféle lenyomatot ad, és ez valami alaphangot ad a filmnek. Ez egyáltalán nem, a számomra a visszhangok alapján ez nem csendült meg. Tehát igazándiból nem ez volt számukra az érdekes. Ez úgy meglepett.
Színpadi vagy inkább filmszínésznek érzed magad?
Inkább színpadi színész, mert azért ott többet mozgok, meg inkább a színház azért mégis az a napi szinten, és az a játéktér, ahol többet mozgok, és ahol jelen vagyok állandóan. A filmnél nekem ez mindig egy kirándulás, egy ajándék, hogyha elmegyek egy-egy napot forgatni, vagy akár egy hosszabb időre, és az mindig egy ilyen nagyon jó, ilyen lelki kis vitaminbomba, egy ilyen kis izgalmas impulzusok, amik az embert föltöltik, kicsit másabb a kamera előtti színészet, másabb a közeg, újabb impulzusok kérnek, és ez mindig újabb kihívás, ott talán nem is ismernek még. Tehát ez egy színész számára egy nagyon áldott állapot, úgy gondolom.
Utolsó kérdés. Több mint 30 éve vagy a pályán, vagy hát 30 éve 1993-ban végeztél, ugye, de hát előtte is álltál színpadon, de mondjuk azt, hogy több mint 30 éve vagy a pályán. Van még valami olyan cél, amit még mindenképpen el akarsz érni? Akár egy díj, amit mindenképpen meg akarsz kapni? Ne. Vagy egy szerep, amire azt mondod, hogy nem hiszem el, hogy én enélkül befejezném?
Nem, díjak semmiképp sem, tehát azt felejtsük el, tehát nem a díjakért dolgozik, meg kell fel az ember, tehát a díjak semmiképp sem motiválnak, tehát olyan, hogy most nekem még nem tudom, milyen díjat kéne elkapni. Jó, persze egy Oscar díja, ami álom, édes álom, azért biztos megörülnék, de nem ezért mennék kamera elő semmiképp sem, tehát ennek kicsi is a valószínűsége nagyon apró, bár sosem mondhat sosem, de járjunk a földön ilyen értelemben. Konkrét vágyam, olyan vágyam nincs. Egy időben volt egy ilyen vágyam az, hogy kipróbáljam még a rendezést, amit még a főiskolás koromban, negyedévesen kipróbáltam. Eszkúriát rendeztem, és játszottam egyúttal, és erről is szólt a vizsgamunkám, hogy egyszerre két helyen nem lehet ülni. Tehát játszani is, és rendezni is. Ez megint csak az a maximalista én képen volt, hogy a főiskolán mindent szabad, most, amikor nem kipróbáltam, és erről is szólt a diplomunkám, hogy ezt nem, egyszerűen nem lehet. Ennek nincs értelme. Eljutsz egy pontig, ami után már nem tudsz tovább lépni, mert nincs fölülnézet, nincs kívülről rálátás a dolognak. Miért mondtam ezt el? Azért, mert valójában a rendezés mint olyan mindig is vonzott, de most egyre jobban, ahogy mennek az évek, lehet, hogy megint csak gyávább lettem, érzem a súlyát, a felelősségét egy rendezésnek. Nem biztos, hogy én megtalálom, még ha egy konkrét kép is van a fejemben, megtalálom a hangot az aktörökkel, színészeimmel, és meg tudom őket olyan irányban indítani, hogy ezt most máshogy olvassuk, máshogy játszunk, más eszközökkel, és mi van akkor, hogyha erdőbe viszem őket, ahonnan nincs kiút, és bukunk egy jó nagyot. Tehát akkor mondjam ki, gyáva vagyok hozzá. Talán gyáva vagyok hozzá, de ez még provokál, hogy lehet, hogy eljön az az idő, mikor megtalálom elsősorban a legfontosabb azt a könyvet, és azt az anyagot, azt a színdarabot, amivel anozosolni tudok, és kényszert érzek, hogy ezt viszont el kell mondanom a színpadon keresztül, és lehet, hogy eljön az a pillanat, hogy megtalálom a színészeket, azokat a kollégákat, hogy veled és veled együtt akarom megcsinálni. Ezt nyitva hagyom, ezt a kérdést, de ha nem fog megtörténni, akkor sem. Dőlök kardomba, de ez talán még provokál, de még nincs itt az ideje, vagy túl gyáva vagyok még per pillanat. Még nem.
Vendégünk volt Mókos Attila színművész, aki a hetekben kapott Jászai Mari díjat, és akit két szerepéért is szlovák filmdíjra jelöltek. Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást.